Ez az ígéretés elhangzott 1990. december 30-án. A téma Branham testvér elhivatása prófétaként. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. A Prédikátorok könyve 3. fejezetének 14. versét olvasom. Felismertem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökérvényű. Semmit sem lehet ahhoz hozzáadni, semmit abból elvenni. És ezt Isten úgy rendszeresítette azért, hogy az ember tisztelettudó legyen ő vele szemben, félje őt. Amen. Minden írás Isten ihletéséből származik, és hasznos a tanításra, hogy az Isten embere tökéletesen ki legyen oktatva. Amennyiben ma röviden beszélünk a Branham testvérrel kapcsolatos szolgálatról, akkor egyértelműen ki kell mondanunk, hogy nem Branham testvér volt az, hanem ő valójában csak eszközként állt rendelkezésre. Sokkal könnyebb mindannyiunknak elhinni, hogy az Úr megjelent egy Mózesnek, ott volt a felhő és tűzlőoszloppon, hogy a proféták látnokok voltak, hogy hallották az Úr hangját, és így tovább. Az Új Szövetségben is olvashatjuk, hogy az Úr megjelent Saulusnak a damaszkusi úton. Mindezt elhisszük, ugye, hiszen már régen hátunk mögött van. Így számunkra ez egyáltalán nem jelent nehézséget. Így volt ez az Úr napjaiban is. Az emberek hittek Ábrahám létezésében, valamint Mózes létezésében is, és az Úr azt mondta, mielőtt Mózes lett volna, én vagyok. Mert ő azt akarta, hogy jelenleg higgyenek abban, amit Isten akkor, a jelen időben tett. Kérem, hogy ezt tényleg értsük meg helyesen. Istennek kezdettől fogva szüksége volt eszközökre, és ezeket az eszközöket elküldte, rajtuk keresztül beszélt és cselekedett, és azt kéri, hogy mi is egyszerűen fogadjuk el, és tiszteljük ezt. Az Úr azt mondta azokról, akiket elküld. Aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket befogad, az engem fogad be. Ami Branham testvér elhivatását illeti, azt később magatok is hallani fogjátok, mondja ő. Az első dolog, amire életében emlékszik, az egy látomás volt. 3 évesen, 5 évesen, 7 évesen, 12 évesen már látomásokat látott egész életében. Amennyire vissza tud emlékezni, Isten látomásokat mutatott neki. Szó szerint, ha úgy akarjuk, és bibliai alapon is meg akarjuk indokolni, Isten prófétájának lett elrendelve már az anyja méhétől fogva. Ezzel kapcsolatosan elolvasom a Jeremiás első fejezetének 4. versét. Az Úr szava a következő képpen intéződött hozzám. Még mielőtt anyád méhében megformáltalak volna téged, kiválasztottalak, és mielőtt a világra jöttél volna, megszenteltelek téged, és a népek prófétájává rendeltelek el téged. Ezek isteni döntések, amelyeket teljes mértékben, tiszteletben kell tartanunk, hiszen olvastuk, hogy amit Isten tesz, az örökérvényű, és ahhoz semmit sem lehet hozzáadni, semmit elvenni belőle. Amikor a mi Urunk itt járt ezen a földön, elvégezte az ő szolgálatát Izrael népeivel, aztán a samaritánusok között is. és betöltötte a Mesiás proféta jelét, mint látnok, akinek fellettek tárva és kilettek nyilatkoztatva a szívek gondolatai, az emberek élete és a teljes körülmények. Szeretnék rávilágítani arra, hogy amikor az Úr angyala eljött 1946. május 7-én Brenhem testvérhez, ő először látta őt valós alakban. És mielőtt részletesebben ráternék erre, szeretnék rámutatni arra, hogy az új szövetség valójában pontosan úgy kezdődik el, ahogyan most véget ér. A Lukács evangéliumának első fejezetében, a 11. versben a következő olvasható, Lukács 1.11. Akkor megjelent neki az Úr angyala, aki a füstölő oltár jobb oldalán állt. Ennek látványától Zakariás megijedt, és félelem fogta el. Az angyalom azonban így szólt hozzá, ne félj, Zakariás, mert imádságod meghallgattatásra talált, és így tovább, és így tovább. Olvasok tovább, a második fejezet, 9. versétől, Lukács második fejezetének a 9. verse. Ekkor az Úr angyala odalépett hozzájuk, és az Úr dicsősége körül ragyogta őket, és nagy félelem fogta el őket. Az angyal azonban így szólt hozzájuk, ne féljetek, mert vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész népet fogja érinteni. 13. vers, és hirtelen az angyal mellett megjelent a mennyei seregek sokasága, akik így dicsőítették Istent. Istené legyen a megtiszteltetés a mennyei magasságokban, és békesség a földön azon emberek között, akiken megnyugszik az isteni jó tetszés. Tudjuk, hogy az angyal Máriához is eljött, és közvetítette neki az üzenetet. A Lukács 1, 28. verse. Már most, amikor az angyal belépett hozzá, így szólt. Üdvözd légy, te kegyelemben részesedett, az Úr veled van. De nem csak ez esetben, hanem még később is, az apostolok cselekedeteiben, ott is találunk számos helyet, ahol természetfeletti dolgokról van beszámolva, amelyeket Isten tett. Apostolok cselekedetei, 12. fejezet. A 7. verstől. Apostolok cselekedete 12. a 7. verstől. Egyszeriből ott állt az Úr angyala, és fény ragyogta be a termet. Ez nagyon-nagyon fontos. Pontosan erről számol be Brenhem testvér 1946. május 7-én 23 óra körül. Imádkozott, aztán felállt, és leült, és íme szemlátomás fény töltötte be a termet, egyre világosabb lett, és látta, hogy ebben a fényben az alak lejött, majd megérintette a lábaival a talajt, vagy a padlót. Brenhem testvér leírja a magasságát, a súlyát, a megjelenését és minden részletet, és az Úr angyala következő szavakkal fordult hozzá. Ne félj! Én a mindenható Isten jelenlétéből lettem hozzád küldve. Majd közölte vele az ő megbízatásával kapcsolatos részleteket. Az apostolok cselekedetei 27. fejezetéből szeretném felolvasni a 23. verset. Apostolok cselekedetei 27. fejezet, 23. vers. Mert ebben az éjszakában megjelent nekem Istennek egy angyala, akihez tartozom, és akinek szolgálok is. És így szólt hozzám, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és vedd félreérthetetlenül tudomásul, hogy Isten megajándékozott minden utazó társad életével. Ezért legyetek jókedélyűek, ti férfiak, mert szilárd bízalmam van Istenben, hogy úgy lesz, ahogy nekem belett jelentve. A zsidókhoz írt levél első fejezete azt mondja, hogy az angyalok szolgáló szellemek, akik azokért lettek kiküldve, akik örökölni fogják az üdvösséget. A Jelenések könyve első fejezetének első versében ez áll. Jelenések első fejezete első verse. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása vagy leleplezése, amelyben Isten részesítette őt, Jánost, hogy szolgáinak megmutassa azt, ami hamarosan meg fog történni. És ő az angyalának küldetésével, jelek által megmutatta szolgájának Jánosnak egyes szám. Jelenések 22. fejezet, a 8. vers. Jelenések 22. fejezet, a 8. verse és a 9. is. És én János vagyok az, aki ezt hallottam és látta. És amikor hallottam és láttam, levarultam, vagy levetettem magam az angyal lábai elé, aki megmutatta nekem ezeket, hogy imádjam őt. De ő így szólt hozzám, mégse tedd ezt. Én csak a te és a te testvéreid szolgatársa vagyok. A próféták, valamint azok szolgatársa, akik a könyv szavaihoz ragaszkodnak, megtartják azt. Isten imád. Ezeket a bibliai idézeteket azzal a szándékkal olvastam el, hogy egy bibliai alapot teremtsünk, vagy vessünk. Minden, amit Isten tesz, azt az ő szava szerint teszi, és ezt a Szentírásban is visszaigazolva találjuk. Ami az Úr szolgálatát illeti, akkor egy prófétai hivatással kellett rendelkeznie. Erről az apostolok cselekedetei 3. fejezetéből olvasok fel. És pedig az apostolok cselekedetei 3. fejezetének 22. versét útalással az 5. Mózes 18. fejezetének 15-től 19-ig tartó versében szereplő proféciára. Apostolok 3.22-től. Hiszen Mózes már megmondta, az Úr, a mi Istenünk, egy hozzám hasonló prófétát támaszt nektek, a ti testvéreitek közül. Ő ráhallgassatok mindenben, amit ő mondani fog nektek. És minden lélek, aki nem hallgat erre a prófétára, legyen kiirtva a nép közül. Következetesen tehát a mi Urunknak egy prófétának, egy látnoknak kellett lennie. Látomásokban kellett megmutatva legyen neki, és látnia kellett, amit Isten éppen tenni akart. És ehhez felolvasok a János evangéliumából az 5. fejezet a 19. verstől, János 5. fejezetének 19. versétől. Ezért így szólt Jézus hozzájuk. Bizony igazság szeretetből mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem képes cselekedni. Csak az, ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is azonos módon. Hallottátok, vagy együtt olvastátok, amit lát, hogy az atya cselekszik, vagy tesz. A proféták látnokok voltak, látomásokban látták az eseményeket, aztán hallották az Úr hangját. Olvasom tovább a 20. verstől, vagy a 20. verset. Mert az atya szereti a fiút, és megmutat neki mindent, vagy megmutatja neki mindazt, amit ő maga cselekszik, és még ennél nagyobb műveket is fog mutatni neki, hogy megcsodáljátok őket. Úgyhogy elcsodálkozzatok. Következetesen az ember fiának prófétaként végzett szolgálatában várnia kellett, amíg az atya, amíg Isten megmutatta és kinyilatkoztatta neki, mi fog most történni és mit kell mondania. Amikor az Úr angyala eljött Branham testvérhez, a Bibliára hivatkozott és számos ígehelyet idézett a Szentírásból. A János evangéliumával kezdte el, az első fejezettel, azaz az eseménnyel, amelyet a 40. versben találunk leírva. János evangéliuma első fejezete, a 40. verse. András, a Simon Péter testvére, az egyik volt a kettő közül, akik Jánostól hallották, és Jézus követői lettek. Ő találkozott először testvérével, Simonnal, és azt mondta neki, mi megtaláltuk a Mesiást, ami lefordítva azt jelenti, hogy a felkentet. Aztán elvezette őt Jézushoz. Jézus ránézett, és így szólt. Te Simon vagy, a János fia, te Kéfásnak fogsz neveztetni. Ez volt az Úr első találkozása Simonnal. És mielőtt köszöntötték volna egymást, az Úr így szólt hozzá, te Simon vagy, és te János fia vagy. Tovább. Az angyal megemlítette a második példát, nevezetesen Fülöp és Nátánael esetét, amint ezt a következő versekben leírva találjuk. A 47. verstől olvasok tovább. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael feléje jön, így szólt hozzá. Íme valóban egy izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, a szavakkal. Még mielőtt Fülöp hívott volna téged, amikor a fügefa alatt voltál, láttalak téged. Láttalak téged. Látnok volt tehát, proféta volt. És éppen ez a szolgálat dühítette annyira fel az írástudókat. Még a saját gondolataik és szándékaik sem maradtak rejtve, és az Úr így szólt, miféle gonoszságot gondoltok a szívetekben? Ami Úrunk megmondhatta a tanítványoknak, menjetek be a ma bizonyos faluba, ott találkozni fogtok egy férfival, aki egy vízkorsót hordoz, mondjátok meg neki a mester, a te házadban szeretné megünnepelni a páska vacsorát. Ő meg tudta mondani Péternek, dobd ki a hálót, vagy vesd ki a hálót, és az első halat, amit fogsz, annak nyisd ki a száját, és vedd ki a pénzt, és fizesd be az adót, nekem és magadnak. Aztán az Úr angyala megemlítette a János 4. fejezetét is, nevezetesen a kútnál a nővel folytatott beszélgetését. És amikor erről beszélt, a következő magyarázatot adta, hogy az Úr akkor azt mondta, ne induljatok el a pogány népekhez vezető úton, menjetek csak Izrael népének elveszett juhaihoz. És az Úr ezt a Mesiás jelét, ezt a prófétai jelet csak a zsidóknak és a samaritánusoknak adta meg, de nem a nemzeteknek. És az Úr angyala tovább kifejtette, hogy most véget fog érni a nemzetek ideje, és így a gyülekezetnek is megadatik a Mesiásnak ugyanazon jele, mint utolsó és végső jel, ahogyan annak idején a zsidóknak és a samaritánusoknak. Mindannyian ismeritek a történetet. Jézus azt mondta az asszonynak, hozz ide a férjedet. Ő azt felelte, nincs férjem. Ő így válaszolt, helyén valóan mondtad, 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. És ezzel összefüggésben azt mondja a nő, látom, hogy proféta vagy. Aztán a 25. versben ezt olvassuk a János 4-ben. Ekkor a nő ezt mondja neki. Tudom, hogy eljön a Mesiás, akit Krisztusnak neveznek. Amikor ő eljön, mindent megmond nekünk, vagyis mindenről felvilágosít minket. Jézus így válaszolt neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Amint már éppen említettem, az írástudók sokat vesződtek ezen, és gúnyolódtak is rajta. És Jézus azt mondja, minden gúnyolódás megbocsájtatik még az ember fiának elleni is. De a Szent Szellem elleni gúnyolódás nem bocsájtatik meg. Már most, ha a Szent Szellem a mi nemzedékünkben ugyanazt a munkát végezte és eredményezte, mint annak idején az Úr szolgálatában, akkor minden tisztelet a mi Istenünket illeti, és nem a leggyengébb edényt, amelyet kiválasztott magának. Azonban Istennél ez így van. Ő a legalkalmatlanabbat veszi, hogy abból egy edényt készítsen az ő tiszteletére. Remélem, hogy ez egyelőre elég lesz. A többit aztán majd még meglátjuk, és meg fogjuk hallani. Talán csak a Dániel prófétából még, mert meg fogjátok látni, hogy Branham testvér meggyengül, miután látomásokat lát, és elkezdődik Isten természet feletti munkája. A Dániel prófétában 3 egymást követő fejezetben, a 8., a 9. és a 10. fejezetben olvashatjuk, hogy egy angyal látogatta meg őt. Dániel 8. fejezetének a 15. verse. Már most, amikor én, Dániel, láttam a látomást, és megpróbáltam megérteni, hirtelen láttam, hogy velem szemben áll valaki, aki úgy nézett ki, mint egy ember. Angyalok alapvetően férfi alakúak, de a kérubok és a szerafimok az egy egészen más kategória, de az angyalok pontosan olyan alakúak, mint mi. És itt azt mondja, hogy a férfi alakja volt. A 9. fejezetből olvasok tovább. Dániel 9. fejezetének 21. verse. Mi alatt tehát még az imádságomat végeztem, eljött az a férfi, Gábriel, akit már korábban az első látomásban láttam, és sietve repült felém az esti áldozat idején. a 10. fejezet 4. versétől ezt olvassuk. Az első hónap 24. napján a nagy folyó partján, nevezetesen a Hidekelnél találtad magam. Ez a mai Tigris, és furcsa módon a mai Irákban található. És amikor ott felnyitottam a szemeimet, és körülnéztem, láttam ott állni egy férfit, aki lenvászonba volt öltözve, és a derekán előkelő ufász aranyból készült övet hordozott. Ezután következik a teljes leírás, és a 7. versben ez áll. Én Dániel voltam az egyetlen, aki látta a jelenséget, míg a velem lévő férfiak nem látták a jelenséget, de olyan félelem fogta el őket, hogy elmenekültek, hogy elbújjanak. És aki tovább olvassa, meg fogja állapítani, hogy Dánielnek valóban néhány napig nehézségei voltak. A 10. versben ez áll. Ekkor egy kéz érintett meg engem, és segített nekem, hogy remegve térdre és kezeimre emelkedjek. Az Ótestamentumban és az Új Testamentumban is voltak Isten természet feletti megnyilvánulásai, és ezért valójában hálások vagyunk, mert minden mást, vagy sok más egyebet mi magunk is képesek vagyunk megtenni. De vannak dolgok, amelyeket csak Isten tud megtenni egyedül. Most 1950. januárjára gondolok, amikor Branham testvér a Houston Colosseumban beszélt, és ott egy nagy összejövetel volt. Elmondta, hogy amikor a betegekért imádkozik, egy természet feletti fény jelenik meg a testvér, a testvérnő, a férfi vagy a nő felett, akikért imádkozni akar. És aztán csak annyit kell még tennie, hogy figyeljen arra, ami meg van mutatva neki, és figyeljen arra, ami mondva van neki. De amikor a fény, és ezt ma a filmben is láthatjátok majd, amikor a fény vagy egy személyre szállt, ő pontosan tudta, hogy ez az a személy, akivel Isten éppen ebben a pillanatban beszél, tárgyal és munkálkodik. Az emberek ezt nem akarták elhinni. És az történt, hogy egy Dr. Best tiszteletes, egy Houston baptista prédikátor meghívta a sajtót, és Mr. Kipperman és Mr. Ayers sajtófotósokat, és nekik kellett elegendő felvételt készíteniük. Branham testvér nem vett részt a hosszú ideig tartó vitatkozásban, de aztán mégis felment a szószékre, és csak néhány mondattal megmagyarázta a dolgot. Amíg ott állt elől elkészült ez a felvételt, amelyet bizonyára mindenki ismer, a természet feletti fényfelhővel az Isten emberének feje felett. Éjfélkor felkeresték őt a szállodában, és elmondták neki, hogy egy természet feletti fényfelhő van fölötte, hogy vajon tud-e erről. Ő pedig azt mondja, én tudok róla, és ez nem a én miattam történt, hanem ti miattatok, akik nem tudtok hinni. Aztán eljött egy különleges nap. Az 1963. február 28-a volt az, amikor leereszkedett egy természet feletti fényfelhő, amelyben 7 angyal volt. Szándékosan elhoztam magammal az amerikai heti lapokat. Ez a Science magazin eredeti kiadása, és az első oldalon a természet feletti fényfelhővel. Aztán a cikk a lapban. Szándékosan elhoztam a Life magazint is. Itt Mr. Rockefeller látható az új feleségével a címlapon. És itt a felhő, valamint egy rövid leírás is megjelent az Egyesült Államok egyik legnagyobb hetilapjában, a Life magazinban. 1963. május 17-i dátummal. Nos, nekünk nincs szükségünk dolgokat kikoholni, kitalálni. Csak egy feladatunk van, és pedig az, hogy az igazságnak megfelelően és őszintén elmondani mindazoknak, akik hallani akarják, hogy Isten az Úr a mi nemzedékünkben is természetfeletti módon munkálkodott. Már 1933. június 11-én, amikor ez a fiatalember újonc baptista prédikátorként megtartotta az első evangelizációi összejövetelét, több százan keresztelkedtek meg bibliai módon azon az említett vasárnapon az Ohio folyóban. És amikor azon volt, hogy a 17. szemét megkeresztelje, így imádkozott. Uram, ahogy én vízzel keresztelek, úgy keresztelj meg engem Szent Szellemmel és tűzzel. És szemmel láthatóan megtörtént, hogy ugyanaz a természetfeletti fényfelhő leereszkedett több mint 4000 ember szemlátára. Az emberek elájultak, összeestek, mások imádkoztak, mások pedig azt kérdezték maguktól, mit jelentsen ez. És a hang ebből a természetfeletti fényfelhőből a következőket mondta. Ahogy el lett küldve keresztelő Jánost Jézus Krisztus első eljövetelét megelőzően, úgy leszel elküldve te is egy üzenettel, amely Krisztus második eljövetelét fogja megelőzni. Én 1966. márciusában magam is láttam, hogy 10 és 14 ember között, lehet, hogy 12-en emelték fel a kezüket, amikor fel lett téve a kérdés, hogy van-e itt valaki a nagy összejövetelben, aki jelen volt 1933. június 11-én, amikor a természetfeletti esemény bekövetkezett ott. És ahogy mondtam, nem lehetett olyan gyorsan megszámolni, de minden esetre 10 és 15 között emelték fel a kezeiket. Isten beavatkozott, ő hallatta a hangját. Csak még egy verset. Hadd idézzek az Ézsaiás prófétából, amelyet aztán a rómaiakhoz írt levél is megemlít, vagy megismétel. Uram, ki hitt a mi íge hirdetésünknek, és kinek lett nyilvánvalóvá az Úr karja? Legyen, hogy Isten megáldjon minket, és velünk legyen, és ha valaki valamit nem értene meg, Isten türelmes volt velünk szemben. Mi sem értettünk meg mindent egy csapásra. Akkor hagyjátok azt úgy, ahogy van, és imádkozzatok felette, amíg meg nem kapjátok a felvilágosítást. Legyen, hogy az Úr most megáldjon minket. Ami természetesen a film minőségét illeti, kérlek gondoljatok arra, hogy az 50-es évek elején kezdődött el egyáltalán ez a fajta technika. Így a minőség természetesen elmarad a mai színvonaltól, és az is nagyszerű távolságra. És mégis állásak vagyunk, mert 300 prédikációnak nincs olyan súlya, mint ennek az egy filmnek, mint dokumentumnak. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk Istennek. Minőség ide, minőség oda. Nekünk az számít, amit Isten véghez vitt és tett. És ennek mindig nagyon jó a minősége. Üdvös állapotban van az az ember, aki egyetért azzal, amit a prédikátorok könyvéből olvastunk, hogy minden, amit Isten tesz vagy cselekszik, örökérvényű. Ahhoz semmit sem lehet hozzátenni, és abból semmit sem kell elvenni. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Amen.